Nos, nézzük, hogy hol is tartunk. A Dáv Cádik Vav lesz a mai tananyag, a 96-os lap. Most a 95-ös lap végén tartunk. És arról van szó, az volt az utolsó témánk, hogyha a Peszachi áldozatot úgy hozzuk meg, hogy az olyan körülmények között van meghozva, hogy a közösség nagy része tisztátalan, akkor tisztátalanságban meg lehet hozni az áldozatot. Kérdés az az, hogy ha már tisztátalanságban hozták meg az áldozatot, akkor további engedmények tehetők-e ennek kapcsán. Ezzel foglalkoztunk az elmúlt pár sorban, és most még akkor a 95-ös lap legvégén olvasunk egy kicsit. Bajrávja észre, dahakut mei mészem, hogy nichlasz lehéjhal. Nichlasz lehéjhal. Peszachat tumam máu. Peszachat bobe tumam máu. Rabbi Jaiszev a következőt kérdezte. Ugye tudjuk azt, hogy amikor a közösség nagy része tisztátalan, akkor lehet tisztátalanságban hozni a pészachi áldozatot, ami azt jelenti, hogy a szentében értelemszerűen be lehet menni az azaraba. Az azaraba. Azaraba. Azará az a szentélynek a belső udvara, ahol az oltár van, ahol az állatokat levágják, ahol fölhintik az oltárra az áldozati vért, esítám. Viszont a kérdés az, hogy egy lépéssel beljebb a héhálba, a szentély csarnokba, ahova alapvetően egy magasabb fokú szentség van, és egy magasabb fokú szentséggel lehet csak bemenni, oda is be lehet-e menni tisztátalanul ilyen esetben, vagy sem? Azt mondjuk-e, minden istréni tumász az arra, istréni nem ez tumász a helyéha, hogy mivel a azarába, a szentély udvarára be lehet menni, kivételesen, tisztátalanul is, akkor ezáltal az egész tisztátalanság evalválódik, és így aztán be lehet menni a belsőbb körbe, a szentély csarnokba is, hogy Dilma Májde Isteni, Isteni, Mádala Isteni, La Isteni, vagy talán úgy mondjuk, hogy ami megvan engedve, az megvan engedve, tehát az udvarra be lehet menni, ami viszont nincs konkrétan megengedve, tehát a szentének a belső csarnoka, az nincs megengedve. Amen Rava, Amen Kra, és Sáuk Minna Machne, a Filu Mikcasa Machne. Rava erre a következő mondást, vagy a következővel válaszolt. Amikor a Tóra arról beszél, hogy különböző tisztátalanságú fokú embereknek bizonyos zónákat el kell hagynia, bizonyos táborokat. Ugye ezt már sokszor végigbeszéltük, ezeket neveztük a spirituális no-go zónáknak. Ugye van olyan tisztátalansági fok, amikben el kell hagyni Jeruzsálemet, és nem szabad bemenni Jeruzsálembe, van olyan tisztátalansági fok, amiben nem szabad bemenni a szentély külső udvarára, van olyan tisztátalanság, amiben nem szabad bemenni a szentély belső udvarára. Akkor úgy fogalmaz a Tóra, küldjetek ki minden leprást a táborból. Min a machne a táborból, az úgy hangzik, mint hogyha a tábor egy részéből mondanánk. Tehát ez arra utal, mondja Rava, a filum mitzas machne, hogy előfordulhat olyan a szituáció, hogy valaki nem egy teljes táborból van kitiltva, hanem a tábor egy részéből. Előfordulhat az, hogy a sokat említett három felosztású tábor felosztáson belül is, egy táboron belül is van egy további megosztás, és egy tábornak egy részére be lehet menni, egy másik részére pedig nem. Ikadámri, amer rava, amer kra, mi sálchu, min a machne, elmi chutz le machne, te sálchu. Kol heichad a karinum, elmi chutz le machne, te sálchu, kirinba, mi sálchu, min a machne. Az első magyarázat szerint Rave-nak az volt a válasz, hogy nem. Tehát attól, amikor be lehet menni a szentély külső udvarára, az nem azt jelenti, hogy be lehet menni a szentély belső csarnokába is. A másik válasz szerint viszont pont fordítva maradt fönt. Tehát tulajdonképpen két változata van annak, hogy Rave mit is mondott. Az első változat szerint azt mondta, hogy nem lehet bemenni, a másik változat szerint azt mondta, hogy fordítva, hogy be lehet menni. Hogy mondta ezt Rave? Azt mondta, hogy mivel a Tórában az van írva, hogy Sálchum en a Machne, küldjetek ki a táborból minden leprásat és minden folyásost, küldjétek ki őket a táboron kívülre, meg van ismételve tulajdonképpen a mondat elején már leírt felszólítás a mondat végén is újra. Ebből azt látjuk, hogy akiket kiküldtök el, mi Hucle Machne te Sálchum, ahogy a mondat vége mondja, hogy küldjétek ki a táboron kívülre, azokat külditek ki a tábor egy részéből is. Magyarul azt akarja ezzel mondani, hogy nincs olyan, hogy a tábornak csak egy részéből küldesz ki valakit. Ha a tábor egy részébe bemehet, akkor bemehet a többi részébe is. És ennek megfelelően akkor ez szerint a változat szerint Rava pont éppen, hogy azt mondta, hogyha bemehetnek a szentélynek a belső udvarára, akkor bemehetnek a szentély csarnokába is. Most lapozunk, kérjem szépen a 96-os oldalra. És egy újabb kérdés merül föl Rav Jöjszévtől. Megint csak a közösségi tisztátalanság kapcsán. Bár Rav Jöjszév, dachku meisze meisszín, va achlui mure peiszakába betúl. Mi történik akkor, hogyha tisztátalanságban, közösségi tisztátalanságban hozták meg a pészaki áldozatot, és ezek a tisztátalanok olyan szemtelenek voltak, hogy azt gondolták, hogy ha már tisztátalanság, akkor ők bizony olyan dolgokat, olyan részeit is meg fogják enni az áldozatnak, amit amúgy nem szabad. Így például az émurimot. Émurim ugye az a része az áldozatnak, ami az oltára kéne, hogy kerüljön, hogy el legyen égetve. Bizonyos háj részek, ezt már többször megbeszéltük, a máj fölötti háj, a vese fölötti háj, és így tovább, és így tovább. És ők ezt megeszik. Most ezen nyilván megszegik azt a tilalmat, hogy nem szabad olyan részt megenni, ami az oltára kell kerüljön, de megszegik-e azt a tilalmat is, hogy egy áldozatnak ezen részeit nem lehetne érintkezni, és nem lehetne enni tisztátalanul. Vagy, mivel most már tisztátalanságban lehetett hozni az áldozatot, akkor ezzel sem szegték meg igazán a tilalmat. Azt mondja a Talmud, amel Rava Mikdi Tumasi Murim Heha Iszrába, mit válaszolt erre Rava? Egyáltalán honnan tudjuk, hogy az én murimnak, tehát azoknak az áldozati részeknek, amelyet az oltára kéne rakni, azoknak van egy külön tilalma, hogy egyrészt nem szabad megenni, másrészt, hogyha tisztátalan leszük meg, akkor az még súlyosabb. Honnan tudjuk ezt? Mi Tumász Baszar? Az áldozati hús tisztátalanságának a törvényéből. Ahogy írva van, Dixim, Asher Lehashem, mindaz, amely Isten, ahogy írva van, mindez, ami Istené, ugye ebbe beletartozik az, ami az oltára kerül, és ami úgymond Istené lesz, mert az oltára kerül, és nem az áldozathozó eszi meg. Kol heiche de iszéle tumasz baszere iszéle tumaszim murim, kol heiche de lészele tumasz baszere lészele tumaszim murim. Minden olyan helyen, ahol van a tisztátalan törzsák törvénye fönnáll az áldozati hússal kapcsolatban, ott fönnáll az émurimmal kapcsolatban is, tehát azzal is kapcsolatban is, amit az oltára kerül. De ahol nem áll fönn a hús tisztátalanságának a törvénye, ott nem áll fönn az émurim tisztátalanságának a szabálya sem. Utolsó kérdés, tehát akkor ezek szerint Rave azt mondta, hogyha mégis így ezt megették, akkor ezzel ezt a tisztátalanság törvényét nem szekték meg. Bajrab zéra, émurim, pészak, mit szájm, héha akterinuhu. Rav Zeira egy érdekes kérdést vetett föl. Ugye, hol hozták a zsidók az első pészachot? Első alkalommal a zsidók hol hozták a pészachi áldozatot? Egyiptomban. Egyiptomban, amikor meghozták a pészachi áldozatot, akkor Héhákitrinuhu, hol égették el azokat a részeit az áldozatnak, amelyet később a Tóra azt mondja, hogy az oltáron kell elégetni. Ugye Egyiptomban még nem volt oltár. Mi történik a pészachi áldozattal? Egy részét, a vérét föl kell hinteni az oltára, egy kis részét el kell égetni az oltáron, és a maradékot megeszi a tulajdonos. Hol égették el azokat a részeket, amelyeket később az oltáron égettek, Egyiptomban hol égették el? Amelé a bájájú mállémalandelői sivszkei a vud. Azt mondta erre a bájának, és kimondta egyáltalán, hogy ezt elégették az oltára? Lehet, hogy ezt is a nyársan égették el, és itt különben két vélemény, hogy ez mit jelent. Az egyik vélemény szerint, amit Hananel szerint, ez azt jelenti, hogy megették. Itt nem volt olyan kötelesség, hogy az oltáron égessék el, hanem simán megették, ugyanúgy nyárson megsütötték, mint az állat többi részét. A másik változat szerint, a másik magyarázat szerint, ami Iris szerint, ez azt jelenti, hogy úgy égették el, hogy nem az oltár nem volt, ezért az oltár helyett a nyárson égették el. De ez átvette, tehát szénné égették, ez átvette az oltár szerepét a nyárs. Hatan elev jészév, slöjse misz bachos hajussal, mála másképp vásd, ez uzaisz, hogy szum ideach lina lejháve. Azt mondja, és ahogy ezt Rav Jószef is tanította, hogy ott, mármint Egyiptomban, három oltár volt. A jobb ajtófélfa, a bal ajtófélfa és a fejfa. Ugye miért? A Tóra azt mondja, hogy a zsidók hozzák meg a pészachi áldozatot, már még Egyiptomban, annak a vérét kenjék föl az ajtófélfára és a fejfára, tehát ugye nem volt oltár, nem az oltára hintették a vért, hanem az oltár szerepét átvette az ajtófélfa. Most nyilván az ajtófélfán nem égették el az émúrimot, amúgy oltáron elégetendő részeket, tehát akkor mi történt vele? Nyilván a nyárson égették el. Oké, egy új misna következik, és ha már benne vagyunk a témában, akkor a következő részben, ahogy a siur címe is adja, a következő részben azt fogjuk taglalni, hogy mi a különbség a Pesach Mitzrayim, az Egyiptomban készített Pesach áldozat és a későbbi Pesach áldozatok között. Mi a különbség egyáltalán az Egyiptomban töltött Pesach és a későbbi Pesachok között? Ugye ez nagyon érdekes. Sok ünnepnél van az, hogy van egy párhuzam az eredeti esemény és az ünnep micvája között. Tehát például most jön a Purim, akkor nyilván van párhuzam a között, hogy a Megillát felolvassuk, a Megillában benne van a történet. Nyilván ez mondjuk nem annyira erős párhuzam. Mondjuk vegyünk egy erősebb párhuzamot, sátoros ünnep, a sátoros ünnepen sátrakban lakunk, mert az őseink sátrakban laktak, amikor elhagyták Egyiptomot. Tehát van valami párhuzam az ünnep előírása, és az ünnep történeti előzménye között. Vagy Hanuk, akkor gyertyát gyújtunk, mert az a gyertya, amit a szentélyben gyújtottak, az csodálatos módon 8 napig égett. De olyan nincs még egy talán, hogy maga az ünnep a megmenekülésen, szóval az ünnep micvája már a megmenekülés pillanatában megvolt. Ez olyan, mintha a Hanuka gyertyákat már az örökkévaló meghagyta volna ott a harc közepén, hogy gyújtsanak Hanuka gyertyát. Itt is ugye a kivonulásra emlékezünk, de úgy, hogy az a micva, amit teljesítünk, a pészachi áldozat micvája, és az egész széderestre különben, ami innen jön, az már az első pészach, még a szabadulás előtt, a szabadulás pillanatában megvolt. És akkor a kérdés az az, hogy mi a különbség, van egyáltalán különbség, nyilvánvalóan van, de mi a különbség a szabadulás pillanatának pészachja, az első eredendő pészach, és a későbbi pészach előírásai között. Mábén pészach Mitzrayim le pészach doiresz. Mi a különbség az egyiptomi pészach és a későbbi nemzedékek pészachjai között? Pesach Mitzrayim mikhoi beaszar, meton hazabag, udaszézai, vál máskő, pástjem zuzesz. Alapvetően három különbség van. Az egyik az az, hogy az egyiptomiban a pészach áldozatot már 4 nappal a feláldozás előtt, 10-én, Nisztánó 10-én meg kellett vásárolni, haza kellett vinni, és ki kellett kötni az ágy lábához. Nem volt szabad ezzel későbbig várni. 10-én már meg kellett venni a bárányt. Ugye tanuljuk, hogy ez azért volt, mert ezzel az egyiptomiak figyelmét fel lehetett hívni arra, hogy itt valami készülődik, és ez önmagában is feszültségeket okozott, és ők egy kis polgárháború alakult ki, stb. Ahogy ezt minden szédereste el szoktuk mondani. De ez az előírás, hogy a pészachi áldozatot már 4 nappal korábban ki kell választani, ez csak Pészach Mitzrayim, az egyiptomi pészachnál volt előírás. A későbbi pészachnál nem, akkor a 14-én is megveheted az állatot. A másik különbség, Baguda Szézoif, hogy kellett nyársfát használni, amivel a vért, amivel a vért belehintettük, és a harmadik különbség, ezzel föl kellett kenni a vért az ajtófélfára. És van még egy különbség, hogy Halbe Pichi Pazombe Lajle Echod, Pesach Dairesz Nehén Kalsiva. A következő különbség az az, hogy a Pesach Mitzrayim, az egyiptomi Pesach, az egy éjszakán tartott csak. Aznap éjszaka meg kellett enni az áldozati húst, és kész plusz plusz. A következő időszak, vagy nemzedékek, későbbi nemzedékek, pészachja viszont értelemszerűen 7 napon át tart. Itt ugye nem az áldozatról van már szó, hanem magára az ünnepről, ezt majd ki fogja fejteni a Talmud, hogy akkor ez hogy jön ide, de mindenesetre ez is egy különbség az első pészach és a későbbi pészachok között. Talmud, amelyik most elkezdi elemezni a misnát, a következő kérdéssel kezd. Ugye azt mondjuk, az első különbség a Pészach Mitzrayim, az egyiptomi Pészach áldozat és a késői Pészach áldozatok között az az, hogy Egyiptomban már 10-én meg kellett venni az áldozati bárányt. Később ilyen előírás nem volt. Honnan tudjuk tényleg, hogy ez az előírás, hogy 10-én már meg kell venni, magunkhoz kell venni a pészachi áldozati bárányt, ez csak Egyiptomban volt érvényes, és nem volt érvényes máshogy. Minalan, honnan tudjuk ezt? Dixi, vagy ahogy tanuljuk Mózes második könyvében, Dávrel koladászisra, lémajbe, eszajl a hajides, a ze, vagy ikhu. Ugye azt mondja a Tóra, hogy Mózesnek azt mondta Isten, beszélj Izrael fiaihoz, és ennek a hónapnak a 10. napján vegyenek egy bárányt. Mikhoj mi baszal, vein peszach dairez mikhoj baszal. Ugye mit mond a Tóra? Ennek a hónapnak a 10. napján. Ennek? Ez azt akarja mondani, hogy ezen a alkalommal így van, de később ez már nem lesz így. Ennek a hónapnak a 10. napján, de nem a későbbieknek a 10. napján. Larissa azt mondja, hogy a Hagadát sem olvassák. Jogos megjegyzés, mert értelemszerűen a beszéld el fiaidnak micvája az a múlt eseményének az elbeszéléséről szól, és ott viszont a jelenben voltak. De érdekes valóban, hogy erre a misna miért nem hívja fel a figyelmet. Ugye általában nem sokat beszéltünk külön még erről a micváról. Volt már szó a maceszről, volt szó a tormáról, volt szó a hametszről, volt szó most már nagyon hosszú ideje az áldozatról, de magának az elbeszélésnek a micvájáról még nem beszéltünk, az a végén lesz a traktátusnak. Oké, okay. Most akkor visszatérve, tehát akkor azt mondjuk, hogy mivel a Tóra úgy fogalmaz, ennek a hónapnak a 10. napján vegyétek az áldozatot, akkor ez azt jelenti, hogy ennek a hónapnak, és nem a jövőbeni pészakoknak a Nisztán hó 10. napján. De ez, van egy kis probléma ezzel a fajta következtetéssel. Elame áta, ve hajjalachem nem ismeresz ádárba a szarjaim lehajdes az e, hachinnámi taun bikurárba jamim köidem shita, de én áher taun bikur. Ugye van egy másik törvény is, bizonyos áldozatoknál, úgy hívunk, hogy bikur. A bikur az látogatást jelent, és ez azt jelenti, hogyha én kiválasztottam egy állatot, hogy az egy áldozati állat lesz, akkor addig, amíg nem hozom meg azt az áldozati állatot, addig időnként rá kell néznem, hogy minden stimmel-e. Szóval meg kell látogatnom az állatot. És akkor a kérdés az az, hogyha az előbbiekből azt magyaráztuk, azt következtettük, hogy a haze, ennek a hónapnak a 10. napján, az a haze, ennek, ebből a szóból arra, az kizárja azt, hogy a későbbieknek, tehát a későbbiekben nem kell 10-én hozni, akkor ugyanígy azt lehetne mondani, hogy amit a Tóra mond, hogy és 4 napon át legyen nálatok ebben a hónapban, akkor az azt jelenti, hogy 4 napon legyen át, és vizsgáljátok ezen a 4 napon keresztül, látogassátok, nézzétek, hogy minden stimmel-e. Mikor kell ezt csinálni? Csak ott Egyiptomban, de később nem kell ezt csinálni. Akkor ebből ugyanez szerint a logika szerint ki lehetne következtetni azt, hogy nem csak, hogy nem kell korábban magunkhoz venni a bárányt, hanem nem is kell látogatgatni a bárányt, megnézni, hogy minden stimmel-e vele. Igen ám, csak a probléma az, hogy van egy olyan brájt, amelyik egyértelműen azt mondja, hogy ugyanúgy, mint ahogy a bikur, de itt nem Halim Tamás, hanem bikur korbán, hogy ugyanúgy, mint ahogy a bikur korbán, az áldozati bárány látogatása kötelező volt. Egyiptomban, az egyiptomi áldozati báránynál ugyanígy kötelező a tamid áldozatnál mindig. Mit látunk belőle? Hogy ez a látogatás ez nem csak Egyiptomra vonatkozott, hanem a tamid áldozatra, a mindennapos áldozatra is vonatkozott ugyanúgy. Akkor ebből azt következik, hogy nem igaz az, hogy ez csak a Egyiptomra vonatkozik, és hogyha vonatkozik a tamid áldozatra, akkor pláne, hogy kell, hogy vonatkozzon a későbbi pészakokra. Azt mondja, erre a Talmud shiny haszom. Azt mondja, ez más. Miért? Mert a tamid áldozatnál ott valóban van egy ilyen kitétel, ahogy azt mondja, tismerula hakrivli, vigyázzatok arra, hogy meghozzátok azt nekem. Akkor ebből arra következtettek, hogy itt van egy ilyen vigyázás kötelesség. De ez csak a tamid áldozatnál van így. Ez csak a tamid áldozatnál van így. és a Dávid áldozatnál kell ezért, hogy legyen bikur, bikur korban, hogy az ember a kiválasztott áldozati állatra ránéz napokon keresztül, és azt meglátogatja, hogy minden stimmel-e vele. De ha ez nem lenne ez a kitétel, hogy vigyázzatok, hogy megtartsátok az áldozatomat, ez a tismerula hakrivli, akkor ez a kötelesség nem lenne kikövetkeztethető az egyiptomi pészaki áldozatból, és akkor ezek alapján viszont a későbbi pészak áldozatra sem igaz ez, tehát a későbbi pészak áldozatnál nem kell úgy látogatgatni az áldozatot, mint ahogy azt tesszük, vagy azt tették őseink Egyiptomban, vagy mint ahogy azt tették a Tamid áldozatnál később is. Azt mondja a Talmud, Pesach Dairis Namik Szív, van Vátasz a Vajdasz Eizbe Hajdes Eze, si Jú, Kola Vajdasz Hajdes Eze, Hajdes Eze, Keze. Azt mondja, oké, okay, de az a probléma, hogy van egy olyan mondás a későbbi pészachi áldozatokkal kapcsolatban, és a későbbi pészach ünneppel kapcsolatban, amikor a Tóra leírja, hogy milyen legyen ez az ünnep, akkor azt mondja, tartsátok meg ezt a szolgálatot ebben a hónapban. Az ebben a hónapban az utal arra, hogy valamilyen hasonlóság van e között és valamilyen más pészach között. Mire gondolnánk, hogy úgy tartsátok meg ezt a pészachot, mint ahogy megtartátottátok az eredeti pészachot Egyiptomban. És akkor viszont, ha ez így jön ki, akkor nem igaz mindaz, amit az előbb mondtunk ezzel kapcsolatban. Azt mondja a Talmud, el a hu ha ze, le miute pészach sen, de kavasze. Azt mondja a Talmud, nem. Ez arra vonatkozik, hogy a pészachi áldozat nem mindenben ugyanolyan, mint a második pészachi áldozat. Tehát itt ugye tulajdonképpen három pészachot tudunk egymáshoz hasonlítani. Van az eredeti pészach Egyiptomban, van a általános pészach később, és van a második pészach, ami ugye a pót pészach. És a haze, az ez, ami a normál pészachnak kapcsolatban írva, azt gondolhatnánk, hogy ez valamilyen összefüggést von az eredeti pészachkal, és itt azt mondja, a Talmud nem, ez a pészach sénire utal, a második pészachra. Elöme átadik szíva, akresz a baszra belájla, az elhachi nami, de zen necha belájla, ve én acher necha belájla. Most a Talmud azt mondja, hogy ha tényleg nincsen teljes átfedés a egyiptomi pészach és a későbbi pészachok között, akkor egy csomó olyan kitétel van, ami csak az egyiptomi pészachkal kapcsolatban mondatóra, és mégis így csináljuk a későbbi pészachokon is, de nem világos, hogy miért. Mondhatnánk azt, hogy ezek a kitételek, ezek a szabályok csak az egyiptomi pészachra vonatkoznak, és nem vonatkoznak a későbbiekre. Például, amikor a Tóra azt mondja, amikor a Tóra azt mondja, és ezt az húst, az áldozati húst egyétek ezen az estén, ugye ezt mondja az eredeti pészach kapcsán, az egyiptomi pészach kapcsán, akkor lehet, hogy ez tulajdonképpen csak arra vonatkozik, és nem a későbbi pészachokra. Honnan tudjuk, hogy a későbbi pészachoknál is rögtön az ünnep első estjén kell elfogyasztani az áldozati húst. Mivel a Tóra azt mondja, készítsétek ezt a szolgáltat ebben a hónapban, mit jelent ez? Ugyanúgy készítsétek, mint az első pészach volt Egyiptomban. Tehát a későbbi pészachoknak olyannak kell lenniük, mint az egyiptomi pészachnak. Akkor mit jelent az, hogy haze, hogy ebben a hónapban, ami valamit kizár, nem valamihez hasonlít, azt mondja, Talmud, ez ahhoz kell, amit Rabbi Lazaresben az árja, és Rabbi Akiva tanított egy másik helyen. Oké, elöm átadik szív, de kal arra lajajhában, egy következő dolog, amit ugyancsak csak az egyiptomi pészachokkal kapcsolatban mond a Tóra, hogy semmilyen körülmetéletlen ne egyen belőle, hachi námi, de baj, én lajajhában, lajajhában pészachban, és talán ez is csak a pészachi eredeti pészachra, az egyiptomi pészachra vonatkozik, és nem a későbbi pészachokra. Azt mondja a Tóra, itt is, amely kravá vágta, szolgáljátok ezt a szolgálatot ebben a hónapban, az arra vonatkozik, hogy ugyanúgy szolgáljátok, mint ahogy Egyiptomban volt, tehát ez a szabály vonatkozik a későbbi pészachokra is, és nem csak az egyiptomi pészachra. Mit jelent akkor az a szó, el a boly lamali, akkor mit jelent az, hogy semmilyen körülmetéletlen ne legyen ebből, vagy ne legyen belőle. A belőle szó az egy olyan kifejezés, ami kizár mást. Ha ez nem a későbbi pészákokat zárja ki, akkor mit zár ki? Azt mondja, a Talmud, én öjjel, boj, én öjjel, avalhú, öjjel, be mátszom arra. Azt akarja mondani, hogy a körülmetéletlen nem eszik ebből, magyarul az a pészaki áldozatból, de ehet a macezből és a torvából. Azt mondja, a Talmud, menjünk tovább. Elöme át a kolben neiharla jöjjhávaj. Amikor a Tóra azt mondja az egyiptomi pészákkal kapcsolatban, hogy semmilyen idegen ne egyen belőle, akkor itt is azt lehetne mondani, hogy talán hochi nami, de bojéna jöjjhávaj, öjjhel peszakdai, hogy talán ez a szabály is csak a egyiptomi pészákra vonatkozik, és nem a későbbi pészákra, ami itt is úgy fogalmaz a Tóra, hogy lajajhálban ne egyen belőle, ami egy kizáró megfogalmazás. Tehát lehet, hogy csak ebből ne egyen, de a későbbi pészákból lehet. Erre azt mondja, a Talmud itt is ugyanúgy, amelyek Krava várta, mivel a később úgy fogalmaz a Tóra, hogy készítsétek ezt a szolgálatot, akkor ezt úgy értelmezzük, hogy ez a szolgálat ugyanolyan, mint a pészak, az egyiptomi pészaki szolgálat, ezt is ugyanúgy kell végezni. Mit zár ki akkor az a szó, hogy boj, hogy belőle, nem ehet belőle az idegen fia? Azt mondja, Talmud, boj, ha marasz dászpai szelesz, vein ha marasz dászpai szelesz, betruma. Azt mondja, Talmud, azt akar ezzel mondani, hogy ezt az a pészaki áldozatot, azt nem eheti az, aki elhagyta a vallást, aki kitért, aki megtagadja a vallást. Ezt jelenti ugye a Kolben Neichar, a idegen fia, egy olyan zsidó, aki megtagadja a vallást, de ehet más szentételekből, így például a trumából. És akkor tulajdonképpen az jön ki, hogy a Tóra két dolgot is megtilt a pészachi áldozattal kapcsolatban. Nem ehet belőle a körülmetéletlen, és nem ehet belőle az, aki megtagadta a zsidó vallást. Miért kell mind a kettőt mondani? Visszakni mihtem arél, visszakni mihtem arél, néha kell, hogy külön mondja a Tóra azt is, aki körülmetéletlen, és azt is, aki elhagyta a vallást. De ikaszemrák mondja arél misunk, de ma isz. Ugye azt mondhatnánk, hogy az, aki körülmetéletlen, ha csak az lenne a Tórában, akkor azt gondolnánk, hogy ő azért nem ehet belőle, mert a testével van valamilyen, a testében van az a visszataszítás, azáltal, hogy úgymond testi hibás olyan értelemben, hogy körülmetéletlen. Viszont az, aki csak ideológiailag hibás, aki elhagyta a vallást, az talán ehetne belőle. Ha viszont pedig fordítva lenne, akkor meg pont fordítva gondolnánk. Ismerném benne, ha viszont én belőle is a váj, akkor meg azt gondolnánk, hogy azért nem, ha csak a Tóra csak annyit mondana, hogy aki elhagyta a vallást, tehát a Ben Néhor, az idegen fia, az nem ehet belőle. Miért? Mert a szíve nincs az örökkévalóval, viszont az, akinek csak a testi hibája van, és azzal van akadályoztatva, az ehetne belőle. És ezért kell mind a kettőt mondani, hogy tudjuk, hogy az sem ehet belőle, aki körülmetéletlen, és az sem, aki a vallást elhagyta. Elome átalta is a szachin le jöjjhávaj. Ha nem én jöjjhávaj, jöjjhávaj, bezeg, de összak. Ugyanígy, azt mondja a Tóra. Akkor esetleg a Talmud azt mondja, amikor a Tóra úgy fogalmaz az egyiptomi pészákkal kapcsolatban, hogy nem ehet belőle nem zsidó, akkor ő vagy, bocsánat. Akkor esetleg ez is csak az egyiptomi pészákra vonatkozik, és nem a későbbi pészákokra. Megint csak azt mondja, a Talmud, ugye, mint az eddieknél, amelyekra, a Bátászabba időzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőz hogy ez minden évben ismétlődik, és mindig ugyanígy kell csinálni, tehát hogy a később Pészakkor is így kell jönni. Akkor mit jelent az, hogy ne egyen belőle, a nem zsidó ne egyen belőle, az valamit kizár, azt mondja, ebből nem ehet, bolyhamar az azt, hogy ez én, hogy szerzbe truma, és nem pedig a trumából. Itt is a együtt van kezelve a nem zsidó, és az, aki a vallást elhagyta. Elem átom málta, az jöjjhel bolhachinám, de bolyéne jöjjhel, de jöjjhel pészak dajrész. Azt mondja, a Talmud mi van azzal, akinek van egy körülmeténetlen fia, az nem ehet belőle, és ott is úgy fogalmaz, hogy akkor ehet belőle, ha körülmetélte a gyerekeit, akkor esetleg ugyanígy ez a szabály is csak a pészaki, az egyiptomi pészakra vonatkozik, és nem a késői pészakokra. Megint csak ugyanaz a logika, amelyekkel van változva, hogy az őrbe helyes az e, és végezzétek ezt a szolgáltat ebben a hónapban, tehát ugyanúgy kell eljárnatok, mint ahogy Egyiptomban jártatok el. Mit zár ki a boly, hogy ne egyen belőle? Boly mi lesz a harab, vagy a vadab már kevesz, vagy én mi lesz a harab, a vadab már kevesz, bitruma. Hogy mindez akadályoztató tényenőnek számít a Pészáknál, már az, hogyha nem metélik körül a fiait, vagy a szolgáit, de nem számít akadályoztató tényezőnek a trumelés kapcsán. Előm átadik szíve, egyszerűen is szízsbúlja, habbeke námi, de boly én, hogy sejvérában sejvér, Pészákodai lesz. Akkor mehetünk tovább, akkor a következő kérdés az ugyancsak az, hogy amikor a Tóra azt mondja az egyiptomi Pészák kapcsán, hogy csontot ne törj benne, akkor esetleg ez csak az egyiptomi Pészákra vonatkozik, de nem vonatkozik a későbbi nemzedékek Pészákjaira, amelyek rava váltak, akkor ugyanez a logika, a Tóra ugye azt mondta, hogy és végezzétek ezt a szolgáltat ebben a hónapban, tehát ugyanúgy kell eljárnatok később, mint ahogy eljártatok Egyiptomban, a későbbi Pészákokon sem szabad eltörni a csontot. Akkor mit jelent itt is, hogy baj, lois is bőrű baj, ne törjétek el benne, szerintem akkor mit zár ki ez a benne? Baj be kasem, laj be paszul. Ez azt akarja mondani, hogy a kóser áldozatban, az érvényes áldozatnál van egy ilyen tilalom, hogy nem szabad eltörni a csontot, és nem a érvénytelen áldozatnál. Van egy áldozat érvénytelen, hogy sikerült, akkor el lehet törni a csontját. Ellen átadik szív, áltöjjön menő na, mi menő járt a éjjel, valát a éjjel, na, be Pészák délesz, akkor egy utolsó kérdés, hogy amikor a Tóra azt mondja, hogy ne egyetek belőle főtten, akkor, akkor ez esetleg ez is azt jelenti, hogy nem lehet belőle főtten enni Egyiptomban, de később lehet. Talmud nem, itt erre is vonatkozik az, amikor a Tóra azt mondja, hogy és végezzétek ezt a szolgáltat ebben a hónapban, hogy a szolgált ugyanolyan kell, hogy legyen később, mint amilyen Egyiptomban volt. Ez a szabály is vonatkozik a későbbi Pészákokra csak úgy, mint az egyiptomi Pészákra. Azt mondja a Talmud, akkor viszont mit jelent az, hogy ne, egyet, hogy ne egyetek belőle főtten, a belőle az ugye valamit kizár, lekedrába, amelyicak. Ebből mit zár ki? Azt, amit Rába bár Yitzchak már felhasznál ezzel a mondattal kapcsolatban, ezt korábban tanultuk, arra következtet rá Rába Yitzchak, hogy nem lehet belőle, ha nem lehet belőle, hogy összekösse ezt a mászer sénivel, a másik tizeddel, mind a kettőnél, ami menője, belőle szó van, és ezért innen következtet ki azt Rába Yitzchak egy másik helyen, hogy ugyanúgy, ahogy a körülmetéletlen nem ehet a pészaki áldozatból, ugyanúgy nem ehet a második tizedből. Oké, utolsó dolog ma estére. Ugye azt is mondta a Misna, hogy az egyik különbség az egyiptomi pészak és a késői pészak között az az, hogy nechabechi pozon, hogy az egyiptomi pészak az nagy sietséggel kellett megenni még aznap este, nem így az egyiptomi Pészák, mi nalan, honnan tudjuk, hogy nagy sietséggel kellett megenni, ugye még a kivonulás előtt, de amel krava, háltam őszöbechi pazain, ahogy a Tóra mondta, és fogyasszátok azt gyorsan, őszöj nechabechi pazain, én áhe nechabechi pazain, ezt-azt kell, hogy gyorsan fogyasszátok, ami ott volt még Egyiptomban, de nem a későbbi pészaki áldozatokat. Drága barátaim, idáig tartott a ma esti kis előkészület a holnap reggelre, köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, holnap teljes frissességben fogjuk folytatni 96-os lap D oldalát. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a holnapi viszontlátásra, viszonthallásra.
Hozzá is látunk rögtön a tanuláshoz. Tegnap este már elkezdtük a 96-os lapot, és a felét már megtanultuk a mai adagnak, úgyhogy most reggel egy kicsit a szokásosnál rövidebb siúra készüljetek. És hogy miről is van szó, hogyha visszaemlékeztek, akkor az utolsó misna arról beszélt, Mábén Pészach Mitzrájim, Pészach Dairesz. Mi a különbség az egyiptomi Pészach tehát az az első Pészak, ami magának a kivonulásnak az éjszakáján történt, és a későbbi nemzedékek Pészakja között. Ez volt az a kérdés, amivel foglalkoztunk, és a Misna felsorolt mindenféle különbséget, mindenféle hasonlóságot, tudunk esetleg egy párat mondani, csak így fejből. Valaki emlékszik, volt-e valaki, aki itt volt, már pontosabban velünk tartott tegnap este. Például egy jelentős különbség, hogy a pészachi, az egyiptomi pészach az olyan volt, hogy nem volt a környéken oltár. Tehát ugye a vérét nem az oltára hintették föl, hanem fölkenték az ajtó felfára. A másik oldalról viszont az egyiptomi pészachnak, a pészach áldozatnak azon részeit, amit úgy hívunk, hogy emurim, ez az a rész, amit ugye elvileg az oltáron el kell égetni, annak idején nem volt hol elégetni. Akkor mit csináltak vele? Hát a nyársra föltették, és azt is megsütötték. Tehát aztán tegnap arról is beszéltünk, hogy Pészach Mitzrayim vechipazon, az egyiptomi pészachot nagyon gyorsan és sietve kellett megenni, ugye? Mert fel kellett készülni, hogy mindjárt el kell hagyni Egyiptomot. Pészach Doirös, a későbbi pészachokat, az ünnepek, a nemzedékek pészachját, tehát az, ami később jön, ott nincsen előírás, hogy nagyon sietve kellene csinálni. Most a Misna legutolsó szabálya, az egy nagyon furcsa megfogalmazás, mert a Misna eleje kifejezetten a pészachi áldozatról szól, és a különbségekről a pészachi áldozat kapcsán az egyiptomi pészach és a későbbi pészach között. Ugye mi az utolsó dolog viszont, amit a Misna mond? Azt mondja az utolsó tézise a Misnának, Pészach Mitzrayim nechol b'layla echod, az egyiptomi Pészach az csak egy este volt, hogy megegyük. Pészach Mitzrayim noyhek kol shiva, a későbbi Pészachok, az úgynevezett a nemzedékek Pészachjai hét napon át tartanak. És itt nem világos, hogy miről van szó. A Májkai kérdezi a Talmud, mire vonatkozik ez? Ilema Pészach, Pészach kol shiva miika. A Misna azt mondja, hogy az egyiptomi Pészachot, áldozatot egy este kellett elfogyasztani. A későbbi, a nemzedékek pészachján hét napunk van. Mi? Hét napunk van rá, hogy az egyiptomi hogy a pészachi áldozatot elfogyasszuk? A pészachi áldozatot későbbiek sem is meddig kellett elfogyasztani? Másnap reggelig? Csak egy éjszakánk volt, hogy elfogyasszuk, ugyanúgy? Világos? Akkor furcsa a Misna megfogalmazása. A Misna az áldozatról beszél, és azt mondja, hát különbség van az Egyiptomban történt első Pészach és a későbbi Pészachok között. Miért? Mert Egyiptomban csak egy éjszakánk volt erre, később hét napunk, de nincs hét napunk. Akkor itt valami nem stimmel, ez valószínűleg nem az áldozatra vonatkozik. Elo a hamec. Akkor miről van szó? Itt már nem az áldozatról beszél a Misna, hanem a hamec tilalmáról. A kovászos tilalmáról. Pészach Mitzrayim Egyiptomban. Akkor a zsidók kivonultak Egyiptomból. Volt hamec tilalom? Volt olyan tilalom, hogy ne egyenek kovászosat? Volt, de csak egy nap, egy este. Amikor elfogyasztották az áldozatot, akkor tilos volt hamecot mellette enni. De mostanában viszont, de Pészach Mitzrayim Laila Echod Beszulaj, tehát az egyiptomi Pészachnál csak az első este volt hamec tilalom. És itt különben szeretnék egy általános félreértést tisztázni. Általában azt szoktuk mondani, hogy miért esszük a maceszt manapság, és miért nem eszünk kovászosat, mert őseinknek nem volt elég ideje, hogy megsüljön a kenyér, amikor kivonultak Egyiptomból. Ez így van, a Tóra valóban ezt mondja. De ettől függetlenül a macesz, mint kovásztalan kenyér, és a hamec, mint tilalom, a kovászosnak a tilalma, az már ezek szerint Egyiptomban, még a kivonulás előtt meg lett határozva. Azt jelenti, hogy ennek van valamilyen olyan spirituális háttere, ami önmagában feljogosítja arra, hogy az ünnepnek egy központi szereplője legyen, mármint az, hogy tilos hamecot enni, és kötelesség maceszt enni. Miért? Mert már mielőtt kivonultak volna, már akkor meg lett hagyva, hogy így kell eljárni, hogy tilos hamecot enni, és kötelesség maceszt enni. Ugye, már az első Pészachnál is azt mondta a Tóra, amikor, mint még Egyiptomban hoztak, hogy egyik pászkával és tormával. És ezek szerint, ahogy itt most tanuljuk, a Egyiptomban is már az első este volt olyan tilalom, hogy nem szabad kovászosra tenni. De meddig tartott ez a tilalom? Csak egy estén át. A későbbi napokban már nem volt ilyen tilalom. A nemzedékek Pészachjában, tehát a későbbi Pészachokban viszont értelemszerűen hét napon át tart ez a tilalom. De tánya, ahogy tanultuk, vá tánya, rabbi jöjjszik, lili öjmém, nájj, ne peszak mit szájm, és én ki mucaj nöjjeg, ele jöjjm echo, talmad laj már, laj, achel, hametus, michlej, ha jöjjm, atem jöjjszik. A kérdés viszont az, hogy akkor nézzük meg ezt még egy kicsit jobban. Egyiptomban a hametz tilalma, értjük, hogy nem tartott 7 napon át, de csak az este volt hametz tilalma, vagy az első nap volt hametz tilalma. Tehát, hogy amikor kivonultak, akkor aznap este volt csak tilos a hametz, vagy még az első nap tilos volt a hametz, tehát még a rákövetkező reggel is volt ez a hametz tilalma. Most az előbb azt mondtuk, hogy a misnában úgy értjük, hogyha itt a hametzről beszél a misna, akkor úgy kell érteni, hogy a hametz tilalma Egyiptomban egy este volt. Később most már 7 napon át tart. Igen, ám csak van egy brájt, amelyik úgy mondja, hogy az egyiptomi hametz tilalom az az első nap volt, nem csak az első este. Akkor itt van egy ellentmondás, akkor mennyi ideig tartott a hametz tilalom Egyiptomban? Az első este, vagy az egész első nap? Mit mond erre a Talmud? Igaza van a brájtának, mert a brájta azt mondja, hogy az első nap volt tilos a hametz Egyiptomban, nem csak az első este. És a Bjöjszeg Lili ezt abból vezeti le, hogy a Talmud, ahogy a Tóra azt mondja, hogy laj achel hametz, ne egyetek hametzot, mondta Mózes a zsidóknak, amikor kivonultak Egyiptomból. Miért? Folytatta a mondatban. Mózes második könyvének 12-es fejezetben 3-as és 4-es mondat. Ha jöjj, matem, jöjj, címbe, mit szállj, mert ma mentek ki Egyiptomból. Akkor a ma mentek ki, az egy egész napra vonatkozik, ma. Reggel hagyták el Egyiptomot, és előtte mondja, hogy ne egyetek hametzot. Akkor meddig tart a hametz tilalma? A kivonulás napján. Itt kérdezi a Gábor, hogy miért van ez a különbség. Miért van az a különbség, hogy már nem a Stíbel Gábor, hanem a Róla Gábor kérdezi. Hogy miért van ez a különbség, hogy Egyiptomban egy napot tartott a hametz tilalma, a későbbi pészakoknál pedig 7 napon át tart a hametz tilalma. Én csak gondolom, ezt így is úgy mondják, hogy ez egy bujhszfara, a hasam ezt súgja nekem, tehát nem láttam sehol erre magyarázatot, csak úgy kútfülből gondolom. Hogy azért, mert a hametz tilalma az a szabaduláshoz kapcsolódik, a szabadulás fogalmához. Ugye a hametz kifejezi a bitult, kifejezi az önfeladást, kifejezi az alázatot, ami szükséges a szabadság eléréséhez. És ugye a Pészach Mitzrájm, az egyiptomi Pészachnál a szabadulás az első este és az első nap történt. Később a szabadulásnak volt egy következő felvonása, amikor a tengernél ketté vált a tenger, és ott végleg megszabadultak az egyiptomiaktól. De ez csak később vált így egy teljes hét által bekeretezett szabadulássá. És ezért később 7 napon át tart a hametz tilalma, de az első Pészachnál egy napot tartott a hametz tilalma. Akkor viszont mindesetre, ha így van, akkor a misnát újra értelmeznünk kell, mert a misna kifejezetten azt mondja, hogy van valami, ami Egyiptomban egy estét tartott, és a később Pészachoknál pedig egy héten át tart. Ugye eddig azt hittük, hogy ez a hametz tilalma, de ez se jó, mert a hametz tilalma Egyiptomban nem egy estét tartott, hanem egy napot. Akkor valami más magyarázatot kell találnunk. Hachika már lájla echod, hu adin le Pészach dairesz. Vechi mucaj kolajajn, Pészach dairesz nahihé kalsiva. Azt mondja, a Talmud be kell tűzni egy szót a misnába, és úgy kell olvasni, hogy a Pészachi áldozat az első este volt Egyiptomban is, és a későbbi nemzedékek Pészachjaiban is. Viszont chi mucaj lejajn echod, a hametz tilalma az csak egy napot tartott, és a későbbi nemzedékekben pedig 7 napon át tart. Oké, elkezdtünk a következő misnához, és itt a tmuráról fogunk beszélni. Mi az a tmura? Érdemes fölírni magunknak, nem truma, hanem tmura. Na. Tmura. Ez azt jelenti, hogy átváltás. kifejezetten arra vonatkozik, amikor egy áldozatot egy másik állatra akarok átváltani. Azt mondtam a kis báránykámra, hogy ez egy áldozat, és én most átváltom ezt egy másik báránykára, és most azt mondom, hogy inkább ne ez legyen az áldozat, hanem ez legyen az áldozat. Ezt hívjuk tmurának. Mit mond erre a Tóra? Hú, tmura, asszai, ilyekaides. Ő is, és az átváltott állat is legyen szent. Magyarul nem működik az átváltás. Ilyenkor ezt megjárjuk. Miért? Mert azt hittük, hogy át tudjuk váltani a szentséget erről erre, és akkor most már ezt lehet feláldozni, de nem. Most már mind a kettőt föl kell áldozni. Ez is szent, az is szent. Kérdés az, mi van a pészaki áldozattal, amit átváltottam? Mi a törvény a pészaki áldozatnak, amit átváltottam? És akkor kérdezem kedves barátomat, Wagner Tamást, hogy meg van elégedve azzal, hogy a kép nem fordított, kivételesen. Remélem, hogy meg van elégedve vele. Az ő kedvéért csináltam, és persze az összes többi tanulótársam kedvéért. Na, akkor nézzük a misnát. Mit mond a misna? Amar Rabbi Jósua, sem mátisett murasz pészach kréva, murasz pészach éna kréva. De én lenne pár, és Rabbi Jósua azt mondta, a mestereim azt tanították nekem egyszer, hogy a pészachi áldozat tmuráját, tehát átváltott állatát, azt föl kell áldozni. Egy másik alkalommal meg azt hallottam, hogy nem szabad feláldozni. De én lille fárés, és nem tudom, hogy magyarázni ezt. Nem tudom, mivel magyarázni ezt, hogy ezt így mondták. Amar Rabbi Akiva, a nia fárés. Mert azt mondta neki Rabbi Akiva, én elmagyarázom neked. Pesach se nimca köjdem shita, Pesach, köjdem shita sa Pesach, jireát se isztajat, vei macher, vei javi, be damav, slami. Mechént mudasz, hogy lácher shita sa Pesach, וכן תמונוסה. אחר שחיטה פסח, קורף שלומי, וכן תמונוסה. אז קוראת את מונטן הקילה ביחיבה. הנה אמר לעזום נקט את מירו אבנסו. תגיד כפה, מושת אידו רנדי שורן ופון חלדני, אז זה של דולו וולט, עוד כיבה לסתותם אג' בערן קאק, אז לספי שחייד הזאת. Utána mi történt? Elveszett ez az állat. Erre kiválasztottam egy másikat. Tehát ez a kettes boci, ez az egyes boci. Erre mi történt? És akkor itt van a különbség. Mikor lett meg az eredeti állatom? Jól mondta Stiver Gábor, hallottam, hogy súgja, meg lett az eredeti állat. De mikor lett meg? Az a kérdés. Ha itt van az az időpont, amikor vágjuk. A vágás ideje. Különbség van a között, hogy a vágás ideje előtt lett meg, vagy a vágás ideje után lett meg. Ha a vágás ideje előtt lett meg, ez a négyes pont, akkor itt van egy egyesem, meg van egy kettesem. Két báránykám is van. Én kiválasztom a kettest, és levágom, ez lesz a pészaki áldozat, akkor itt fölmerül a kérdés, mi van az egyessel? Ez egyik variáció. A másik variáció, hogy itt csak a kettes volt meg, és itt van meg az egyes. Oké? Más a megítélése az egyesnek itt, és más a megítélése az egyesnek itt. Miben más a megítélése? Hogyha itt lett meg az áldozat, akkor tulajdonképpen a vágás időpontjában egy olyan szituáció volt, hogy két a vágásra alkalmas állatom is volt egyszerre. Az egyes, meg a kettes. Én a kettest választottam, és így az egyes az egy dihuj, az el lett utasítva. Ez egy elutasított áldozat. Miért? Mert választottam volna őt is. Tehát akkor ez egy elutasított áldozat. Oké? Okay? Most, az elutasított áldozatnak más a megítélése, mint annak az áldozatnak, ami soha nem lett elutasítva. Ez az állat nem lett elutasítva. Most, azt mondja erre Rabbi Akiva. Amikor egy nem elutasított áldozatról beszélek, akkor semmi gond, mi a megoldás erre? Ez lesz egy slamim áldozat, ugye ez már többször volt, egy önkéntesen felajánlott áldozat, amit meg lehet hozni, a slamim áldozatként felajánlom. És a mestereide erre mondták azt, hogy ezt fel lehet ajánlani, valamint ennek a slamimnak, ha tovább bonyolítjuk, a tmuráját fel lehet áldozni. Ugye, ha ezt a slamimot utána le akarom cserélni megint egy másikra, nem volt elég bajom eddig, nem volt elég fejfájás, most ezt is le akarom cserélni egy másikra, nem működik, mert hú, tmurasza, hiekaides, mert ilyen esetben a régi is és az új is szent, tehát mind a kettőt fel kell áldoznod. De ez feláldozandó. Az elutasított áldozatnál viszont miatt előírás, hogy hagyni kell legelészni, hogy mondod? Majdnem, hagyni kell legelészni, amíg bele nem kerül egy hiba, egy seb, akkor el lehet adni, és azt a pénzt föl kell ajánlani a szentélynek. És ugyanez a helyzet az elutasított tmurájával is. Hogy azt is, azt sem lehet feláldozni, mert ugyanazt a státuszt veszi át a tmura, mint amiből a tmura képződött. Ha az áldozati áldozat, amiből képződött, az felajánlható lenne, akkor a tmura is felajánlható. Ha nem felajánlható, akkor ő se felajánlható. Akartál valamit kérdezni? Hát én az elutasít... Igen, hát én mondjuk nem tudtam, hogy ezt nem lehet feláldozni. És olyan hülye voltam, hogy még tovább bonyolítottam, ez egy igazi ilyen, nem tudom, egy ilyen rémálom, hogy egy ilyen kafkai helyzet. Hogy én az elutasított áldozatra azt hittem, hogy ezt még föl lehet ajánlani, és variálni akartam, és azt lecseréltem egy másikra, de akkor az a másik átveszi ennek a státuszát, ez sem, és az eredet is megtartja, akkor mind a kettőt nem lehet felajánlani, mind a kettőt hagyni kell legelészni, amíg sebb kerül bele, eladhatom, stb. Ebben az esetben, hogyha cseréltem, akkor viszont nem. És azt mondja erre, mert kiva, erre gondoltak a te mestereid, erre gondoltak a te mestereid, amikor azt mondták, hogy van olyan tmura, ami felajánlható és a Pészáknak, és van olyan, ami nem. Tehát igazából ők nem erre meg erre gondoltak, mert ezt nem hívjuk tmurának. A sima az elveszett állat helyett felajánlott állatot, hanem az elveszett állat helyett felajánlott állat cseréje az, amiről beszéltek. Tehát amikor már tovább vitték, de valójában beszélhettek volna magáról az elveszett állatról, amikor meglett. Oké? Okay? Remélem, hogy érthető volt. Azt mondja a Talmud, léma a Pesach karev, Pesach enei karev. Azt mondja a Talmud, hogy ha ez így van, akkor miért beszéltek a tmuráról? A elveszett állatról, amikor meglett és azt lecseréltem kérdéséről. Beszélhettek volna közvetlenül az elveszett állatról. Ha volt egy állat, amit felállítottam és az elveszett, és helyette felállítottam egy másikon, és aztán az meglett, akkor attól függ, hogy mikor lett meg, hogy mi lesz a sorsa. Ha a vágás előtt lett meg, akkor levágjuk. Ha a vágás előtt lett meg, akkor bocsánat, akkor az egy elutasított áldozatnak számít, és hagyni kell, hogy legelészen bla 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 bla. Ha pedig a vágás után lett meg, akkor nem lett soha elutasítva, tehát akkor megtartja az áldozati szentségét, és slamimként kell felállni. De miért nem erről beszéltek, és miért nem még egy lépéssel tovább, amikor ezt az elveszett, majd meglett Pészak áldozatot lecseréltem egy következőre, egy tmurára. Azt mondta a Talmud, hogy léma a Pesach karvak másmalan, de ikkat murasz a Pesach lojkréva. Csak annyit akart mondani, azért mondták ezt így, mert azt akarták megmutatni, hogy előfordulhat olyan szituáció, amikor egy pészaki áldozatnak a tmurája, a cseréje nem kerül felajánlásra. Normál esetben egy pészaki áldozat tmurája, ha én nekem volt egy pészaki áldozatom, és azt mondom, hogy na jó, akkor ne ez legyen a pészaki áldozat, hanem legyen ez, akkor hút murasz a ilyekoid, és normál esetben ez is pészaki áldozat, és az is, ugyan nem pészaki áldozat nem hozhatok, de a slamim. És akartak keresni egy olyan helyzetet, amikor egy pészaki áldozatnak a cseréje nem lesz slamim. Melyik ez? Ez. Amikor van egy elutasított pészaki áldozat, mert elveszett, meglett, de én a cserét áldoztam föl, és az elveszett és meglett állatot lecserélem, vagy le akarom váltani, akkor ő és a váltása is szent, és mégsem lehet meghozni. Miért? Mert őt magát sem lehet meghozni. Oké. Okay. Azt mondja a Talmud, itt már rába, ammár kölgyem schita, ule áhás schita seninu. Rábzeira, ammár kölgyem chacés, láhár chacés seninu. A Talmud a következőt mondja. Nézzük meg kicsit jobban ezt, amit magyarázott Rabbi Akiva. Szóval mi a különbség a két variáció között? Szóval a vágás előtt lette meg az eredeti áldozat, vagy a vágás után lette meg az eredeti áldozat. Hogy kell érteni ezt, hogy a vágás időpontja, tehát az az időkeret, amikor már lehet vágni, az mikor van? 14-e déltől, vagy konkrétan a vágás pillanata. Tehát én mondjuk a saját pészakomat meghozhatom déltől egészen naplementeléig. Akkor úgy kell érteni, hogyha a vágás előtt lett meg, hogy azelőtt a pillanat előtt, amikor egyáltalán lehet vágni, tehát dél előtt, vagy úgy kell érteni, hogy azelőtt a pillanat előtt, amikor konkrétan én felajánlottam az állatot. Feláldoztam, levágtam az állatot. És ez természetesen, hogy ne legyen egyszerű, ez megint csak egy vita. Rába azt mondja, hogy maga a vágás pillanata számít, Rába Zéra azt mondja, a vágás időpontja számít, időkerete számít. Tehát Rába szerint, ha én mondjuk délután 3-kor vágtam le az áldozatot, akkor az számít, azaz a választó vonal, ami között különbség van, hogy előtte vagy utána hozták az áldozatot. Rába Zéra szerint viszont a időpont, az időkeret számít. Ulev Zéra, Haktáni könyvem, Skitasza Peszach, azt mondtam, na jó, de mégsem ezt mondta Rabbi Akiva, hogy az időpontja előtt, hanem azt mondta, hogy a vágás előtt. Akkor hogy értem, hogy mondhatja Rabbi Zéra, hogy ez az időkeretre vonatkozik? Azt mondja, a Talmud, én a könyvem, Skitasza Peszach, úgy kell érteni, hogy a vágás időpontja. Nem kell ennyire konkrétan lemenni a... Azt mondja, a Talmud, kecenai, a Peszach, se nincs a könyvem, Skita Jire, Lákat, Skita Jikra, Rabbi Lezer, Eimek, könyvem, Mégül azt mondja, Talmud, tulajdonképpen ez a vita, ami Rába és Rab Zéra között van, hogy a vágás előtt való megléte, megtalálás, vagy a vágás után való megtalálás, az a különbözet, mit jelent a vágás konkrét pillanatát, vagy a vágás időkeretét, valójában ez nem csak Rába és Rab Zéra között vita, hanem ez már egy korábbi nemzedékben vita volt két Tana között is, Tana Kama, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda, a névtelen, a bölcsek, és Rabbi Lezer között. A bölcsek azt mondták, hogy konkrétan, mint Rába, hogy konkrétan a vágás pillanata számít, Rabbi Lezer azt mondta, hogy a vágás időkerete számít. Oké, mit mondott akkor tehát Rabbi Akiva? Ákás hitesz a Peszach, javislami. Hogyha az eredeti áldozat az a vágás pillanata, vagy vágás időkerete után, kezdetének, időkereteinek kezdetének után lett meg, akkor mi a teendő a meglett áldozattal? Slámimként hozzuk meg. Amár Rava, Lai Sanu, Ela, Nimca Ákás Hita, Vehémir Baj Ákás Hita. Áva Nimca Kajdem Shita, Vehémir Baj Ákás Hita, Tuna Szemike Ákudusa de Hujak, Ka Asza Velai Kreiva. Ugye Rava a következőt mondja. Ugye mi volt Rabbi Akivának a mondása? Nem csak az, hogy ezt az állatot, ami meglett azután, hogy a vágás időpillanata beállt, azt slámimként kell felajánlanunk, hanem azt is mondta, hogy ha aztán ezt az állatot lecseréltem egy tmurára, egy másikra, akkor azt is slámimként fel kell áldozni. Variáljuk tovább ezt. Mi van akkor, hogyha meglett az állat itt, a vágás előtt, de a cserét a vágás után akartam, a váltást azt a vágás után akartam csinálni? Azt mondja erre Rave, ez nem az számít, hogy mikor csináltad a váltást, hanem az számít, hogy mikor lett meg az állat. Miért? Mert itt lett meg az állat, akkor hiába a vágás után csináltad a tmurát, a váltást, az állatnak a státusza itt egy elutasított állattá lett. És ezért a váltott állata is ugyanilyen elutasított státuszba kerül, akkor is, hogyha a váltást, az csak az átváltást, az csak a vágás időpontja után csináltad. Oké. A Bájének viszont ez nem tetszik. A Bája szeretné azt mondani, hogy ez nem így van, hanem ez úgy van, hogy a vágás nem az számít, hogy mikor lett meg az állat, hanem a tmura szempontjából, hanem az számít, hogy mikor csináltad a váltást. Szerinte, hogyha hiába az állat, az eredeti állat meglett a vágás időpontja előtt, őt biztos, hogy hagyni kell legelészni, viszont hogyha a vágás időpontja után, ezek után, te átváltottad legelészés után ezt az állatot, akkor a tmuráját már föl lehet ajánlani. Mert ő már nem tchúja, ő már nem elutasított. Rave azt mondja, hogy nem. Ha egyszer egy állat elutasított, az összes átváltottsága is ugyanolyan státusz, elutasított státuszba kerül. Miért mondja a bája azt, hogy nem ért egyet Ravával, és szerinte nem kerül elutasított státuszba nem kerül elutasított státuszba az az állat, amelyikre átváltottam az elutasítottat, de az átváltás az a vágás időpontja után történt. Következőt mondja a bája. Észre a bája, egy brájtában találunk valamit, ami erre utal. Azt mondja a brájta, im keszev, mátalmud lojmár, im keszev, rába is tmune pesza, pesach, ahra, pesach, se klav is lamim. Azt mondja, van egy, a Tórában azt mondja, Mózes 3. könyvének 3. fejezetének 7. mondatában, im keszev, hú, mákrim, ez kor banoj, hogyha bárányként hozza az ember az áldozatát, mi az, hogy ha bárányként? Milyen furcsa kifejezés ez? Ezt lehetett volna úgy is mondani, hogy csak bárányként hozza. Mi az, hogy ha bárányként? Szóval ez valamire kiterjeszt, valamit magához von, valamilyen, igen, tehát valamire kiterjeszti ezt a törvényt. Mire terjeszti ki ezt a törvényt? Azt mondja a brájta, arra a Pészach áldozatra, ami elveszett, meglett, és utána lecseréltem, le akartam cserélni, váltani, át akartam váltani, és azt mondja, erre mondja azt a Tóra, hogy azt is slaminként kell felajánlni. Azt kérdezi a Tal, azt mondja, a báj héhidam, illém a nimca ás áhás hita vahémir baj, áhás hita psita lamalikra, el a láb nimca kainim shita vahémir baj, áhás hita. Azt mondja a báj, hogy kell érteni ezt a brájtát, hogy amikor a brájta azt mondja, hogy slaminként kell felajánlani az áldozatnak a lecserélt, átváltott muráját, nyilván nem arra gondol a brájta, hogy amikor az állat, a Pészach áldozat a vágás után lett meg, és utána váltottam át, hanem biztos arra gondol a brájta, hogy miért nem erre gondol, mert ez annyira egyértelmű, hogy ez nem kéne egy utalás a Tórából, hanem nyilván arra gondol, hogy a Pészachi áldozat meglett a vágás előtt, és az átváltás volt a vágás után. Akkor ebből viszont az jön ki, hogy nincs igaza Ravainak, hanem nekem van igaza. Azt mondja a Talmud, lajlam, és nincs áhaskita, én mi baj, áhaskita. Krahasz machtabálna, azt mondja, nem, Ravainak van igaza. És miről szól a brájta? Arról a Pészach áldozatról, ami elveszett, és a vágás időpontja után lett meg. És annak a cseréjéről, váltásáról van szó. És ennek a cseréjéről mondja, hogy azt is slaminként kell meghozni. Áj, miért van erre szükség egy külön tórai utalásra, amikor ez önmagában, logikában is következik? Szóval igen, valójában nincs szükség a Tórában, erre az utalásra ez csak egy ilyen megerősítés. Oké. Kérdezett tányak el a krale máj assza, akkor viszont a Tórának maga ez a mondata mire utal. Kérdezett tányak keszem le rába isz a Pesach, ez a Pesach le állja, és olyan, mert im keszem le rába isz a Pesach, se abra snasszony, és lamin baj, mákhoz a Pesach, a halmice, és lamin, tanc, mihaz, és nufász, hazave, sejk, és olyan, mert vim ész, hipszika, innyi, limed el a ész, se én tudna állja. Oké, azt mondja a Tóra, azt mondja a Talmud, erre a mondatra azért van szükség, mert azt akarja nekünk mondani a Tóra, hogyha a pészachi áldozat helyett a cseréjeként egy slamim áldozatot hozok, akkor az a slamim mindenben ugyanolyan kell, hogy legyen, mint egy normál slamim. Ugyanúgy kell az áldozást csinálni, különböző elírások vannak a slamim áldozattal kapcsolatban, milyen módon kell felajánlani, hogy például rá kell támaszkodni az állat fejére, és a hazad, a sölyk, és a combját, és a mellét meg kell lengetni, különböző ilyen misztikus dolgok vannak, és ezek mind-mind mind-mind ugyanúgy kell csinálni a slamimnál. A pészachi áldozat cserénél, amit slamimként ajánlunk föl, mint magánál a slamimnál. Oké, drága barátaim, idáig tartott a mai tanulás, köszönöm szépen a figyelmet, holnap reggel Purim, mindenkinek boldog Purimot kívánok, és szokásos időben remélhetőleg kellően ki fogunk józanodni már holnap reggel 7:30-ra. 7:30-kor találkozunk, 8:30-kor lesz a reggeli ima, és gondolom, hogy 9 körül lesz az első megilla olvasás. Kívánok mindenkinek könnyű böjtöt, és boldog Purimot!